Amikor Abrám 99 éves volt, megjelent Abrámnak az Úr, és ezt mondta neki: Én vagyok a mindenható Isten. Járj színem előtt, és légy fedhetetlen. Megajándékozlak szövetségemmel, és nagyon-nagyon megszaporítom utódaidat. Ekkor Abrám arcra borult, Isten pedig így szólt hozzá: Ez lesz az én szövetségem veled. Sok nép atya leszel. Nem neveznek többé Abrámnak, hanem Ábrahám lesz a neved, mert sok nép atyává teszlek. Nagyon-nagyon megszaporítom utódaidat, népeket támasztok belőled, királyok származnak tőled. Szövetségre lépek veled, sőt utódaiddal is. Örök szövetségre minden nemzedékükkel, mert Istened leszek, és utódaidnak is. Neked és utódaidnak adom a földet, ahol jövevény vagy. Kánaán egész földjét birtokul örökre, és Istenük leszek. Ámen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, nem tudom, hogy rajtam kívül ki látta még azt a dokumentumfilmet, aminek az volt a címe, hogy Az alvilágtól Krisztusig. Egy maffia vezér bizonyság tételéről van szó. És nagyon érdekes meghallgatni azt, hogy a 90-es években ők az egész országban lefették az őrzővédő szolgálatokat. 10 voltak testvérek, és tulajdonképpen a testvéri kapcsolatok, a 10 testvérnek az összetartása tette őket egy nagyon erős gengé. Azt mesélte, hogy tulajdonképpen nem is voltak veszélyben a többi maffia bandától, mert nagy volt az összetartás a 10 testvér között, mind a 10-nek megvolt a maga külön-külön cége, de hogyha szükség volt, akkor egyesítették az erejüket, több ezer embert elő tudtak állítani szükség esetén, és hogyha valakit ők védtek, akkor a többi banda az már azzal az illetővel nem kezdett ki, bár ők soha senkinek a halálát nem okozták, de csupán az a tudat, hogy a 10 testvér összetart és összefog, az elég nagy hatással volt a többi bandára, hogy ne akarjanak velük kikezdeni. Tudjuk azt, hogy egy vállalkozás is sokkal erősebb, hogyha családi vállalkozás az a vállalkozás. Mondjuk apa és gyerekei, vagy a testvérek összefognak, egy gazdaság, hogyha egy nagy család csinálja, akkor egy sokkal erősebb gazdaság, mint hogyha idegen emberek vérségi kapcsolat nélkül fognak össze. A törzsnek, a népnek az ereje is abból van, hogyha megvan abban a népben, abban a törzsben, abban a népcsoportban megvan a tudat, hogy közös vér folyik bennünk, nekünk közös őseink vannak, akkor ez egy összetartást okoz, egy összefogást, és ez erőt ad. Tulajdonképpen sok ezer éven keresztül a vérségi kapcsolat jelentette a legerősebb szövetséget az emberek között. Talán azért is most ezt így zárójelben jegyzem meg, hogy azért is figyeljük nagyon nagy aggodalommal, hogy most Magyarországon, meg úgy általában Európában a család szétesik, mert hogyha a család szétesik, a nagy család már szét is esett, most már a kis család is szétesik, ha a család szétesik, akkor mi fogja adni a belső erőt? Akkor mi fogja adni azt az erőt, amire pedig nagy szükség lenne, hogy megküzdjünk különböző kihívásokkal? Na, ez egy zárójeles megjegyzés volt. De hogy kapcsolódik ez az alapigéhez? Ábrahámot kihívja Isten a klámból. Ugye egy olyan társadalomban él, hogy a családi kapcsolatok jelentik a lényeget. Amíg megvannak a családi kapcsolatok, a rokoni kapcsolatok, amíg a testvérek összetartanak, addig erősek vagyunk. Tudunk egymásra számítani, de tulajdonképpen ez ma is így van. Hát én is azt magyarázom a gyerekeimnek, hogy Szeressétek egymást, tartsatok össze, mert amikor felnőttek lesztek, és apa, anya nem él, akkor kire fogtok számítani, kit fogtok segítségül hívni, ha kórházba kerülsz, ki fog vigyázni a gyerekeidre, és így tovább, és így tovább. Azért ugye érezzük, hogy azért ez ma is sokat jelent, hogyha ha megvannak az erős családi kötelékek. Na, Ábrahám idejében ez még nagyobb jelentőséggel bírt. És akkor Ábrahámot kihívja Isten a klámból. Azt mondja, menj el földedről, a rokonságot közül és atyád házából, és mostantól kezdve ő rájuk ne támaszkodj. Mintha nem is lennének a testvérek, a nagy család, a rokonok, közeli és távoli rokonok. Mostantól kezdve csak rám támaszkodj, csak bennem bíz ezután. Miért? Mert ez egy erősebb szövetség lesz. Az Istennel kötött szövetség, az Istennel való szövetség a családnál is, a testvéri kapcsolatoknál is egy erősebb szövetség tud lenni az ember életébe. Isten kihívja Ábrahámot, mert valami újat akar kezdeni ezzel az emberrel. Kiválasztja ezt az embert, hogy legyen egy kiválasztott népe. Miért? Azt hiszem, újra meg újra el kell mondanom, mert amikor olvasom a újságcikkek alján a kommenteket, mindig azzal szembesülök, hogy nem értik az emberek, miért van kiválasztva a zsidó nép. Újra és újra ezzel szembesülök, hogy kellett egy nép, ahonnan a megváltó megszületik. Tegnap is olvasom, hogy valaki nagyon fel van háborodva, hogy miért kivételezik Isten. Nem kivételezik Isten, dehogy is kivételezik. Kiválasztott egy embert, a te utódaid közül fog születni a megváltó, aki aztán minden népet Istenhez vezet, és Istenhez tartozóvá tesz. Kiválasztja Isten Ábrahámot, hogy legyen tőle egy nép, egy kiválasztott nép, ahonnan megszületik a megváltó, és ez volt az oltár előtti ige a Lukács evangéliumából. Ugye az Ószövetségnek a külső jele a körülmetélés volt. Jézus ebből a népből születik. A 8. napon kellett őt körülmetélni. Hát, hogyha érdekesen jött ki egyébként, hogy karácsony napjától a mai napig pont a 8. nap, pont új év napjára esik a névadás, és a Jézus nevet adták neki. A Jézus nevet, ami azt jelenti, hogy Jahve megszabadít, Isten, az Úr megszabadít a bűntől, a haláltól, az ördög hatalmától. Ez az egyik, amiért kiválasztja Ábrahámot. A másik kiválasztja azért, hogy a hit példaképének állítsa. Akire majd lehet hivatkozni, ő a példakép. Ahogy ő kész volt otthagyni a rokonait, a testvéreit, a szűkebb és tágabb rokonságot, mindent hátrahagyott Istenért, mert bízott. Hát mekkora bizalom kell ehhez, hogy valaki ezt megtegye, hogy teljesen kilépjen az addigi életéből, és valami teljesen újat kezdjen. Egy olyan Istennel, aki addig ő előtte ismeretlen volt, és most mutatkozott be neki, hogy én vagyok az örökkévaló, én vagyok a mindenható. Ez a bizalom, ez a teljes Istenre hagyatkozás példaképpé teszi Ábrahámot számunkra. Hányszor írják az apostolok apostoli leveleket, hogyha olvasgatjuk, hogy Ábrahám a hitnek, a bizalomnak a példája. És a harmadik dolog, Isten kiválasztja ezt az Ábrahámot, mert köt vele egy szövetséget, és a vele kötött ó szövetség előképe egy sokkal fontosabb szövetségnek, az új szövetségnek. Már itt is az új szövetség a lényeg. Már itt is azon gondolkozik Isten, hogy lesz majd az új szövetség, amiben minden ember beletartozhat. Jó, most egy emberrel, most az ő utódaival, most egy néppel köt szövetséget, de nem ez a lényeg, és Isten már itt elmondja, hogy nem ez a lényeg, nem az a ószövetség a lényeg, az csak egy előképe, egy sokkal fontosabb szövetségnek. El van ebbe az igébe is rejtve, ebből az igéből is elősejlik, hogy mondja például Isten, hogy megajándékozlak szövetségemmel, hogy az ő vele való szövetség egy ajándék. Ugye, rögtön beugrik, szól a grácia. Most már 2017-ben vagyunk, az 500 éves évforduló évében, de sokat fogjuk emlegetni Luther Mártont, meg a reformációt, meg a négy szólát. Mert ez a keresztény hitnek a lényege, a szíve közepe. Ezeket a dolgokat meg kell értenünk, hogyha ha Istenhez akarunk tartozni. Megajándékozlak szövetségemmel. Nem tehetsz érte semmit, nem is tudsz tenni érte semmit. Nem kell kínlódod, nem kell vért verejtékezned, mert valaki más már vért verejtékezett helyetted. És számodra ajándék ez a szövetség, hogy te Istenhez tartozhatsz, hogy te Isten gyermeke lehetsz, és benne van már ebben az igében, hogy megajándékozlak szövetségemmel. Szól a grácia, egyedül a kegyelem. Aztán benne van már ebben az igében, hogy nagyon-nagyon megszaporítom utódaidat. Hát csak egy kicsit kell gondolkoznunk, ez talán a zsidó népre vonatkozó ígéret. Nincsenek 20 millióan sem. Ha összevetjük a kínai népességgel, akkor rá kell, hogy jöjjünk, hogy Isten valami másról beszél. Nem Ábrahámtól származó zsidó népnek a megszaporításáról. Azt mondta Isten, hogy annyian lesznek, mint az égen a csillagok, meg a homok. Hát nincsenek annyian, sose voltak annyian. Hát akkor miről beszélt Isten? Nyilvánvaló, hogy a lelki Izraelről. Mit olvastunk a Galata levélből az oltár előtt? Azt írja Pál apostol, hogy ha pedig Krisztusai vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok. Na most gondolom, hogy akinek antiszemita érzései vannak, az most belül fölháborodik, hogy micsoda, Ábrahám utódai vagyunk, zsidók vagyunk, vagy igen, igen, lelki értelemben igen. Ezt mondja az Isten igéje. Isten népe vagytok. Ábrahám utódai vagytok lelki értelemben. Mert a lelki értelemben vett örökösökre vonatkozik, hogy megszaporítom utódaidat. És sokkal, ők lesznek a legtöbben. Többen vannak a keresztények, mint a kínaiak. Így igaz. A lelki Izrael az a keresztény egyház. Úgy, ahogy Isten azt elképzelte, úgy mi vagyunk Ábrahám utódai. Úgy mi vagyunk az Isten népe. Úgy mi vagyunk az Isten választott népe. Tulajdonképpen velünk kivételezik az Isten, keresztényekkel. És kivételezik? Igen, kivételezik. Mert nekünk ígérte az országot, az örök országot, az ő országát, a mennyet. Az ígéret az ő népének szól. A keresztény egyháznak. És a harmadik, amit szintén ott találunk az igében, hogy amikor Isten Ábrahámmal beszél, akkor örök szövetségről beszél. Örökké valóságról. Hát egy földön élő népnek örökké valóságról beszélni nincs értelme. Azt mondja, utódaidnak adom a földet örökre. Hát nem kapták meg a zsidók örökre a Kánaán földjét. Jaj, 2000 éven keresztül egyáltalán nem volt az övék, és most is hiába harcolnak érte, nem tudják az egészet megszerezni, csak egy kis részét. Az egész Kánaán földjét örökre. Nyilván, hogy itt is Isten valami egész másra gondol, valami lelki értelemben kell érteni. Az örök szövetség az az a szövetség, amit Jézus Krisztus által kötött Isten velünk. Isten igazi szövetsége az új szövetség. Az Ábrahámmal kötött szövetség csupán ennek az előképe. Csak az előképe. Az igazi, az örök szövetséget Jézus Krisztus által kötötte velünk Isten. És ez a szövetség arról szól, hogy Istenünk lesz, és az övéi leszünk. És hogy a miénk az ország örökre. Miénk a föld, miénk az ország örök, de nem egy múlandó, egy pusztulandó földi ország, amit háborúk elpusztíthatnak, vagy természeti katasztrófa elpusztíthat, hanem az örökké való ország, az örökké való királyság. Az Istened leszek, és tied lesz. Tied lesz az örökség örökre. Kedves testvérek, aki a szövetség, azé a föld. Aki a szövetség, Azé az ország, az Isten országa. Aki a szövetség, azé az áldás, azé a bűnbocsánat, azé a megváltás. Az áldást, az örökséget Isten adja. Nem nekünk kell megszerezni. Ez ajándék, mert hogy ő mindenható, így mutatkozik be Ábrahámnak, hogy én vagyok a mindenható Isten. Ábrahám, rajtam múlik minden, hiába erőlködsz, hiába mennél balra, vagy jobbra, vagy bárhová, rajtam múlik minden, hogy hová mehetsz és hová nem. Ő rajtam múlnak a dolgok. De egy szövetségben a másik félnek is azért van része. Azért a másik félnek is van része. A mi részünk, micsoda? Azt mondja Isten, járj színem előtt, és légy fedhetetlen. Micsoda kihívás? Micsoda kihívást ad elénk Isten? Ajándékba adja a szövetséget. De ha elfogadod a szövetséget, ha el akarod fogadni a szövetséget, neked is van ebben részed. Pontosan az elfogadás. Pontosan ez, hogy el kell fogadni, az ő útján kell járni, őt kell választani. Járj színem előtt, és légy fedhetetlen, bízz benne, mint Ábrahám, és járj az ő útján, mint Ábrahám. Van egy ismerősöm, nem itt lakik, elég zűrzavaros életet él, kapcsolatból kapcsolatba bonyolódik, és minden kapcsolatból születik egy gyereke, három gyerek, három különböző apától, és most kilátás van egy negyedik kapcsolatra, talán ez lesz az igazi, talán most lesz, amire mindig is várt. Minden kudarc után megkeres engem, és beszélgetünk. Úgy látom az életét, hogy minden kapcsolati kudarc után ő hallja Isten hívását. Ő mindig hallja, érzi, hogy nem emberben kéne bízni, nem embertől kellene várni a boldogságot. És amikor úgy elgondolkozik rajta, hogy lehet, hogy Jézust kellene választani, lehet, hogy igent kellene mondani Istennek, amikor azt mondja, hogy járj színem előtt, és légy fedhetetlen, járj az én utamon, tartozz hozzám. És úgy elgondolkozik rajta, hogy talán el kellene fogadni a Jézust. De fél elköteleződni. Fél elköteleződni, mert akkor gondolja, hogy hát akkor lehet, hogy majd Isten azt akarja, hogy neki ne is legyen már párja. Túl fiatal még ahhoz, hogy egy életet leéljen társ nélkül. Talán nem akarja ezt neki Isten megadni, és mindig úgy tologatja a döntést. Fél az elköteleződéstől. És akkor feltűnik valaki, és megint jön az új kapcsolat az új problémával és az új szakítással. Nem mer Jézus mellett elköteleződni, egyre boldogtalanabb. De nem oldódik meg, amire pedig ő annyira vágyik. És beszélgettük férjemmel, és mondtam, hogy de miért nem, te hiába adok tanácsot, teljesen fölösleges is. Úgysem fogadja el. Pedig én tudom, hogy mi oldaná meg az ő életét. Tudom, hogy mit kellene csinálni az egyik gyerekkel, meg a másik gyerekkel, meg a harmadikkal, meg tudom, hogy mit kellene válaszolnia az éppen soros kapcsolata kérdéseire, vagy véleményére. És azt mondja a férjem, hogy nem, mert ez olyan dolog, hogy ha valaki beviszi a tévét a szervizbe, se kép, se hang, mi a baj ezzel a tévével, és akkor mi tudjuk, mint tévészerelők, hogy ja hoppá, hát be kéne dugni a konnektorba, hát áramra van szükség. És az illető esetleg azt mondja, hogy áramra? Sose hallottam, hogy létezik ilyen. Mi az, hogy áram? A tévé az csak úgy magától működik, nem? Persze se kép, se hang, de azt gondoljuk, hogy magától működik az életünk. Káosz, se kép, se hang, de működik ez az élet magától is, Isten nélkül is. Nem kell az áram, nem kell a Szentlélek ereje, nem kell a kapcsolat, nem kell, hogy a lélek járjon át. Talán fog működni magától is, Isten nélkül is. És nem működik. De hiába mondjuk, Hiába mondjuk, be kellene dugni azt a dugót a konnektorba, és akkor működne. Nincs ezzel a földi élettel semmi baj. Csak szükség lenne az áramra, szükség lenne a Szentlélek erejére. A lélek kellene, hogy átjárja az életünket, a gondolkodásunkat, a szívünket, az érzéseinket. És akkor lenne kép meg hang, és akkor mennének a dolgok. De aki nem hiszi el, hogy létezik az áram, az nyilván nem fog ránk hallgatni. Az nem fogja bedugni a dugót a konnektorba. Aki nem hiszi el, hogy a Szentlélek egy létező személy, a Szentlélek ereje valóságosan át tudja járni az életünket, aki ezt nem hiszi, az nem fogja a kapcsolatot akarni és igent mondani. Kedves testvérek, a kegyelem ugye ingyen van, nem győzzük hangsúlyozni. Ajándék. A kegyelem ingyen van, de nem olcsó. Nagyon sokat szoktuk emlegetni Dietrich Bonhoeffert is, aki ugye egy egész könyvet írt erről, hogy olcsó kegyelem, meg drága kegyelem. Mert hogy azt gondoljuk, hogy mivel Isten ingyen adja a kegyelmet, ezért mi bánhatunk Isten kegyelmével, mint egy rongyal, egy értéktelen, olcsó kacattal. Nem. A kegyelem nem olcsó kegyelem, mert Istennek mindenbe került. Ő emberré lett, kiüresítette magát, az istenségét letette, és emberként is elment a végsőig, a végsőkig. Kínhalált halt, szenvedett, magára vette az összes bűnt, a bűnt úgy nagybetűvel, teljesen letette magát Jézus Krisztus értünk. Neki mindenbe került ez a kegyelem, és mi pedig ezzel az ingyen ajándék, de nagyon drága kegyelemmel úgy akarunk bánni, mint egy olcsó rongyal. Mire gondolok? Arra gondolok, hogy igent mondani a hívásra nekünk is úgy kell, mint Ábrahámnak. Isten kegyelmét megbecsülve, Isten kegyelmét drágának tartva, és ahogy ő letett értünk mindent, ugyanúgy le kell nekünk is tenni mindent ebben a szövetségben. Igen, mondani a hívásra nekünk is úgy kell, mint Ábrahámnak. Gyere ki az eddigi életedből. Add fel mindazt, ami Istentől elválaszt. Fogadd el a szövetséget, amit ajándékba ad Isten. Járj az ő útján, kövesd Jézust, légy fedhetetlen, vagyis keresd és kövesd az ő akaratát az életedre vonatkozóan. Úgy, ahogy a tegnap esti történetben is hallottuk, amikor az a uzsorás hölgy elment a gyülekezetbe, és még akkor úgy érezte, hogy nem akarom az életemet megváltoztatni, de Isten beszélt a szívéhez a hazafelé vezető úton, és mire hazaért, már azt mondta a férjének, hogy kezdjük el keresni az Úr Jézust. És valami megváltozott. Szívében, gondolkodásában, másnap volt a segélykifizetés napja, ha jól emlékszem a történetre, amit a férjem mondott el tegnap este, és jöttek fizetni az uzsorát, és már senkitől nem fogadta el. Mert nekünk is le kell tenni mindent ebben a szövetségben. Ahogy Ábrahámnak ki kellett jönni, a rokonságok közül, ha Isten szövetségét akarjuk, nekünk is ki kell jönni a bűnös életünkből, az eddigi életünkből, az Isten nélkül töltött életünkből, és nekünk is le kell tenni az életünket. Mert a kegyelmet nem taposhatjuk meg. A kegyelmet nem tekinthetjük egy olcsó semmi dolognak. A kegyelem drága, amihez ragaszkodnunk kell, amiért oda kell adni az életünket. Van egy másik történetem is, nagyon hasonló az előzőhöz. Szintén egy fiatal nőről van szó, szintén kapcsolatból kapcsolatba bonyolódott, de ő aztán döntött Jézus mellett. Elfogadta Jézust, és azt mondja, azt mesélte el, hogy tulajdonképpen akkor azt gondolta, hogy neki már nem lesz társa, nem lesz férje, de az életében egy ponton úgy gondolta, hogy ezt az áldozatot is meg kell hoznia, hogyha Istenhez akar tartozni. De biztos volt benne, hogy akkor most egyedül fogja már nevelni a gyerekeit. Nem baj, majd Jézus fog segíteni. És azt mondja, hogy soha nem gondoltam volna, hogy Isten megtetézi. Hogy ahogy mondja az igében, hogy megnyomott, megtetézett mértékkel adnak az öletekbe, hogy ez igaz lesz. Hogy keressétek először Isten országát, és minden más is megadatik. Szóval nem fogjátok elhinni, mi történt pár év egyedül kínlódás után. Kínlódás, de úgy, hogy éreztem mindig, hogy velem van az Úr Jézus. Egyszer kaptam egy hívő férjet. Én nem gondoltam, hogy valaki ennyi gyerekkel még meg fogja kérni a kezemet. És egy olyan férfit kaptam, akinek Jézus van az első helyen a szívébe, és akiről éreztem, hogy mellette biztonságban leszünk. Mit mond Isten Ábrahámnak? Én vagyok a mindenható, megajándékozlak. Mert hogy én vagyok a mindenható Isten, minden az én kezemben van, én meg tudlak ajándékozni. Sokkal értékesebb ajándékot tudok adni, mint amit te magadnak tudnál szerezni. Te magadnak milyen férfiakat tudsz szerezni, akik ott hagynak, cserben hagynak, akik elnézik, hogy kínlódjál, amikor az anyagiakról van szó. Én meg tudlak ajándékozni olyan társal, aki mellett biztonságban érzed magad. Azt mondta ez a nő, hogy nem csak saját magának kapott társat, hanem a gyerekei számára is egy igazi apát. Egy igazi apát, aki törődik a gyerekekkel, és játszik velük, és beszélget velük. Félve mondom el ezt a történetet, nagyon-nagyon félve, mert a sikerteológia mindenhová beteszi a kezét, lábát. Nem csak a karizmatikusok között van a sikerteológia, hanem a fundamentalisták között is, és mindenhol felbukkan, hogy ha Isten útját járjuk, akkor nyilván boldoggá kell, hogy tegyen ebben az életben, és ez nem mindig van így. És akkor, aki csalódik Istenben, akkor az ott is hagyja Isten útját, és visszasüljed a hitetlenségbe. Félve mondok el minden ilyen történetet. Nehogy valaki a jelenlevők közül azt higgye, hogy na jó, akkor elfogadom ma Jézust, és akkor holnaptól már boldog lesz a földi életem. Mert ez nem jó hozzáállás. Ilyenkor mindig a Dániel próféta könyvében levő történet jut eszembe, amikor az ifjakat kényszeríti ugye a király, hogy le kell borulni a szobor elé, és aki nem borul le a szobor elé, amikor kürtök harsonák, meg minden felhangzik, ismerjük ugye a történetet, tüzes kemencébe vettetik akkor, és akkor mit mondanak ezek az ifjak, Dániel barátai? Hogy vett tudomásul, ó király, hogy Isten meg tud minket menteni, de ha nem tenné is, mi akkor sem imádjuk a bálványt. Ha nem ment meg minket Isten, ha nem gyógyít meg, ha nem tesz gazdaggá ezen a földön, ha nyomorúságunk lesz ezen a földön, mert Jézus ezt mondta, e világon nyomorúságotok lesz, de azt is hozzátette, hogy de bízzatok, én legyőztem a világot. Mert aztán egyszer vége a nyomorúságnak, és egyszer eljön az örök élet. Amikor Isten letöröl a szemetekről, minden könnyet és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jaj kiáltás. Azért mondom, félve mondok el minden ilyen történetet, hogy megáldotta ezt a fiatal asszonyt Isten, amikor végre merte már rábízni az életét. De nehogy valaki azért fogadja el Jézust, mert hogy majd akkor az ő földi élete is hogy rendbe jön. Nem, Jézust a bűnbocsánatért, a bűnöktől való megtisztulásért kell elfogadni. az Isten gyermeki kiváltságért, az örök élet ajándékáért kell elfogadni. Akár megáldja az e földi életünket, akár nem. Akár meggyógyít, akár nem. Akár gazdaggá tesz, akár nem. Akár ad társat, akár nem. Ha ad társat, akkor is Jézus fogom követni. Ha nem ad társat, akkor is őt fogom követni, mert ő a lényeg, ő az első, ő az igazi társ. Ő tud boldoggá tenni, nem egy másik ember. De ugyanakkor ott vannak az ígéretek is. Én vagyok a mindenható, megajándékozlak. Meg tudlak ajándékozni. Lehet nem azzal, amit te kérsz, hanem amivel én gondolom, hogy meg kell téged ajándékozzalak. Kedves testvérek, ennek az ige szakasznak az a címe, hogy az Úr megújítja szövetségét Ábrahámmal, mert ugye nem ez a történet az, amikor kihívja a rokonai közül, hanem ez néhány fejezettel később, amikor újra megjelenik neki, újra megerősíti az elhívást, az Úr megújítja szövetségét Ábrahámmal. Isten velünk is meg akarja újítani szövetségét. És ez nagyon időszerű. Nyilván nem véletlenül választotta a bizottsága ezt az igét új év napjára. Új év, új kezdet, új esély, új lehetőség, megújulás, megújítás. Az év végénk is nagyon passzol ehhez, új szívet adok belétek. Isten újat akar, új szívet, új lelket, új esélyt, új kezdetet. A szövetség megújítása, erről való elgondolkodás nyilván nagyon fontos egy új esztendő kezdetén. Az elmúlt évet Jézussal éltük, akkor újítsuk meg vele a kapcsolatot, éljük ezt az évet is ő vele. Az elmúlt évet nem vele éltük, eltértünk az ő útjáról, itt a lehetőség, hogy megújítsuk a kapcsolatunkat ő vele, és más legyen ezután. A szövetség megújítását, az úrvacsorával is ki lehet fejezni. Hiszen a szövetség megújítására Jézus az úrvacsorát rendelte el. Tulajdonképpen minden egyes úrvacsora a Jézussal való szövetség megújítása. Ő odaadta a testét, odaadta a vérét, odaadta az életét, a lelkét, letette magát. Teljesen értünk, és az úrvacsora kifejezi ezt. Elfogadni az ő testét, amit értünk áldozott, elfogadni az ő vérét, amit értünk ontott ki, igent mondani az ő hívására, hogy mi is letesszük magunkat, letesszük az életünket, ő érte, ő neki, az ő kezébe. Minden egyes úrvacsora a szövetség megújítása, az első keresztények naponta éltek vele. Luther Márton azt mondta, hogy aki nem él az úrvacsorával, azt nem tekintjük kereszténynek. Mert éppen az úrvacsorával tudjuk kifejezni azt, hogy igent mondunk a szövetségre, hogy megújítjuk Jézussal a szövetségünket. Éljünk az úrvacsorával, újra meg újra. Erre biztatok mindenkit. Mai istentiszteletünkön is lesz rá lehetőség. Most pedig imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy az új esztendőt veled kezdhetjük. Köszönjük, hogy itt lehetünk, hallhatjuk a te igédet, a te hívásodat. Köszönjük, hogy adsz nekünk új esztendőt, egy új kezdetet, egy új esélyt, egy új lehetőséget. Köszönjük, hogy te felkínálod a szövetségedet. Olyan fantasztikus dolog az, és tulajdonképpen fel sem tudjuk fogni, hogy te Istenként kiüresítetted magad. Te mindent letettél, és aztán emberként az életedet is letetted értünk. Uram, látod, hogy mi olyan nehezen tesszük le az életünket, te érted. Te ajándékozz meg bennünket, Uram. Ajándékozz meg hittel. Ajándékozz meg bizalommal. Tudjunk benned úgy hinni, úgy bízni, mint Ábrahám. tudjunk mindent hátrahagyni, tudjunk kijönni abból, amiből ki kell jönnünk, tudjuk a Te utadat választani, tudjunk Téged követni. Uram, add meg ezt nekünk ebben az esztendőben. Amen.